Kedves hallgatóink, Kis Krisztina HR szakértőt, a Miskolci székhelyű és jobb személyzeti tanácsadó cég tulajdonosát köszöntöm műsorunkban, köszöntelek műsorunkban, stúdiónkban.
Szeretettel köszöntök mindenkit.
Ugye itt a nyári időszakban beszélgetünk most, és ezekben a hetekben, ezekben a hónapokban a diákok is sokszor keresnek munka lehetőséget. Ez már itt az elmúlt években, évtizedekben is működött, de hogy hogyan változtak ezek a trendek, vagy mik azok a szempontok, amelyeket a fiatalok szem előtt tartva választják ki azokat a helyeket, vagy keresik azokat a lehetőségeket, ahol eltölthetnek időt. Ez esetleg hogyan változott, vagy mi befolyásolta ennek a változását itt az elmúlt időszakban, hogy látod ezt?
Az utóbbi időkben gyökeresen megváltozott a diákmunkának a piaca. Többek között a szabályozások miatt, de nagy mértékben hatott rá a munkaerőpiaci folyamatoknak az alakulása is. Több oldalról közelíteném meg ezt a témakört, először is a diákok oldaláról, mert ha valaki most kezd munkát keresni a diákok közül, annak nem lesz egyszerű helyzete. Leginkább azért, mert sok esetben a diákmunkák folyamatosan jelen vannak most már a cégek életében. Gondoljunk bele abba, hogy hány helyen látunk folyamatosan pénztári munkán, poltfeltöltésre, kiszolgálásra diákokat évközben is. Ők mind olyan diákok, akik akár a középiskola vagy az egyetemi tanulmányaik mellett is folyamatosan dolgoznak. Tehát ritka az, hogy cégek most nyári munkára, kifejezetten csak nyári munkára keressenek munkavállalókat. A másik ok az, hogy jelen pillanatban azért a munkaerőpiac nem annyira erős, nem olyan sok a lehetőség egyébként sem, tehát főállásban sem. Értelemszerűen ilyenkor a diákmunkaigény is lecsökken a cégek részéről.
Milyen utakon tehetik meg akkor nem csak a nyári időszakban, hanem az év folyamán az érdeklődők azt a megkeresést, ami alapján elhelyezkedhetnek diákmunka keretében?
Bármilyen úton is indulnak el, a leghatékonyabb módszer, hogy munkához jussanak, az bármelyik diákszövetkezeten keresztül lehetséges. Ugye a jogi szabályozás változásánál erre utaltam elsősorban, hogy a diákszövetkezeteken keresztül való munkavégzés sokkal jobban megéri a cégeknek, illetve a diákoknak is. És bárhogyan is kerülnek kapcsolatba mondjuk egy-egy céggel, nagy valószínűséggel diákszövetkezet lesz az a kapocs, ami összeköti majd a munkáltatójával. Úgyhogy vagy közvetlenül egy diákszövetkezetbe érdemes beregisztrálni, hirdetéseket figyelni, vagy kapcsolatrendszeren keresztül keresni munkahelyet, de ott is valószínű egy diákszövetkezet lesz a vége, aki foglalkoztatni fogja.
Ezek a munkák, amelyeket az imént említettél, ezek ugye nem feltétlen fedik azokat a tanulmányokat, amelyeket az év folyamán a középiskolások vagy egyetemisták végeznek. Hogy kapcsolhatjuk össze itt a diák munkát és a duális képzés adta lehetőséget, ami ugye már oly sok helyen megjelenik?
Azt kell mondjam, hogy a két terület nincs nagyon átfedésben. Egyrészt azért, mert, ahogy mondtad is az előbb teljesen jól, ezek a diákmunkák nem feltétlen a tanulmányok elmélyítésére szolgáló feladatkörök. Gondoljunk bele egy olyan helyzetbe, amikor egy gimnazista elmegy bármilyen helyre, megy bolti munkára, vagy egy kiszolgálói területre, vagy akár bármelyik strandra úszómesternek, ugye ez nagy valószínűséggel nem arról fog szólni, hogy a jövőben is ezt szeretné végezni. Ami jellemzően diákmunkaként, igényként megjelenik, az egy könnyen betanulható, gyorsan elsajátítható rutin feladatkör a cégek életében. Ami már komolyabb felkészülést igényel, ami mélyebb szaktudást igényel, illetve egy hosszú távú karriertervnek a részeként is megjelenik, az inkább a duális képzés irányába megy át. Ugye ez jellemzően a szakipari iskoláktól kezdve indul el, az olyan egyetemi karokig, ahol már lehetőség van cégeket választani, és duális képzésben a tanulmányok mellett ténylegesen a szakmában elhelyezkedni. Ezek a fiatalok nem is nagyon jelennek meg egyébként a munkaerőpiacon nyáron diákmunkásként, hiszen nekik folyamatos munkaviszonyuk is lehet akár a cégnél, ahol a duális képzés mellett dolgoznak.
És még egy gondolat itt a nyári munkával kapcsolatban, itt kicsit visszautalva az előző kérdésemre, hogy mik azok a szempontok, amelyek fiatalok lehetőség szerint, ha tudnak választani, akkor azért meghatároznak maguknak?
Én is édesanyja vagyok pár két fiatal felnőttnek, és évek óta benne vannak a munkavilágában, diák munkásként. Én azt gondolom, hogy fiatalként részben a buli jelleg is jó motiváció lehet a diák munkára. Sokan elmennek vendéglátásba dolgozni, ilyenkor akár a Balatonpartra is. A következő az, hogy mondjuk egy hónapot tudjanak dolgozni, hogy keresenek egy kis zsebpénzt, és abból mondjuk elmennek majd nyaralni. Tehát ezek a legfontosabb motiváció szempontok. Tehát, ahogy mondtam, ilyenkor, amikor a diák munkára jelentkeznek a fiatalok, nem feltétlenül a jövőjüket tartják szem előtt, hanem inkább rövid távú célokat.
És ezek a rövid távú munkák mire taníthatják meg a fiatalokat?
Mindenképpen fontos, hogy részt vegyenek benne, mert egyrészt a munkába járás, a rutin, az ébredés, az alapvető szociális készségek elsajátítása a munkavilágában, ez mind-mind tanulható egy-egy ilyen diák munka alkalmával, de akár egy szakmai alázat, egy emberi alázat, egy kommunikáció, nagyon hasznos lehet. Gondoljunk bele egy vendéglátás világába, hogy milyen terhelésnek vannak kitéve néha ezek a fiatalok. Sokszor azt mondom, hogy a munkatörvénykönyvének a szabályainak, a kereteinek a határát is feszegetve, mert ilyenkor nagy a terhelés, tehát nem véletlenül keresik őket kisegítő személyzetnek. Nagyon-nagyon sok mindent lehet tanulni egyébként ilyenkor.
A mögöttünk álló időszakban is ugye sokan végeztek technikumban, illetve az elmúlt napokban, hetekben kapták kézbe a diplomát, akik az egyetemen az alapdiplomát vagy a mesterdiplomát szerezték meg. Talán sokan keresnek ebben az időben is munkát, első munkahelyet akár, vagy első olyan munkahelyet, amit ugye a megszerzett tanulmányok útján szeretnének folytatni. Milyen jó tanácsaid lennének, hogy induljanak el ezen az úton?
Egyrészt szeretném itt is megjegyezni, hogy gyökeresen megváltozott a piac, hiszen akik duális képzésben vagy szakmai gyakorlat mellett tanultak, azok a fiatalok jellemzően arra a munkahelyre mennek visszadolgozni, ahol ezt töltötték. Jó képességű fiatalok sok esetben már a diploma, illetve a bármilyen oklevél, technikumi oklevél megszerzése idején már munkahelyen rendelkeznek. A másik lehetőség az, hogy egy kis pihenés után szeretnének elhelyezkedni. Ők azt gondolom, hogy leginkább szeptembertől jelennek majd meg a munkaerőpiacon, illetve rákészüléssel, de ezt folyamatos tendencia az évek alatt megtapasztaltuk, hogy a nyári időszakban viszonylag a folyamatok is lelassulnak a munkaerőpiacon. Sokan elmennek szabadságra, ugye nem egy cég dolgozik úgy, hogy nyáron 2-3 hét leállás van náluk, karbantartások és a nyári szabadságok kiadása miatt, hogy inkább jobb, hogyha egyszerre állnak meg a cégek, a sorok, mint hogyha egyesével engednék el az embereket szabadságra, hatékonyabb a termelés szempontjából is, illetve a tervezhetőség szempontjából. Tehát emiatt is, és sok minden más miatt is egy picit lassabbak ezek a folyamatok a piacon, és leginkább szeptembertől érdemes elkezdeniük munkát keresni, vagy inkább azt mondom, hogy augusztus közepétől. És ez az időszak arra jó lehet, hogy átgondolják a fiatalok, hogy mit szeretnének. Hiszem azt, hogy minden egyes jó álláskeresés kezdő lépés a jelöltek részéről, hogy meg tudják fogalmazni önmaguknak, hogy mi a cél, hol tudják magukat elképzelni 2, 3, 5, 10 év múlva is akár, és ennek megfelelően kezdenek el munkát keresni. És itt nem arról van szó, hogy ezen nem lehet majd később változtatni, de meg kell mondjam, hogy egy rossz kezdet, egy nem odaillő kezdet, nem a tervekbe illő kezdet azért rá tudja nyomni a bélyegét, akár a jövő karrieri útjára, de akár arra is, hogy értékeli magát majd a fiatal, milyen mértékben romlik az önbecsülése egy-egy rossz választás után. Tehát az első legfontosabb lépés az, hogy jól határozza meg azt, hogy hova szeretne menni dolgozni.
Aztán kezdődhet az önéletrajz írása és beadása?
Igen, ez egy nagyon fontos lépés, és ellentétben a divatos tendenciákkal én hiszem és vallom, hogy mind a mellett, hogy egy rendezett és jól szerkesztett dizájn fontos, de óvaintek mindenkit attól, hogy mondjuk egy ChatGPT is önéletrajzot kontroll nélkül adjon be, mert ugye a ChatGPT is adott bázisokból dolgozik, és nem biztos, hogy mindenki rendelkezik ugyanazokkal a kompetenciákkal, mint a nagy átlag, és hiteltelenné válik a fiatal, hogyha esetleg nem tudja azt igazolni, amit az önéletrajzába leír. Tehát az hitelesség, az őszinteség, a konkrétumok leírása, megfogalmazása, azoknak a tapasztalatoknak a megfogalmazása, amivel rendelkezik, vagy esetleg nem rendelkezik, és a kompetenciák szintjén is azoknak a kiemelése, amivel rendelkezik, a sokkal fontosabb, mint az, hogy egy mindenkinek megfelelő, nagyon dizájnos, nagyon eladható önéletrajzot adjon be, mert előbb-utóbb mindig kiderül az, hogy mi volt az igaz az önéletrajzban, és mi nem.
Akkor beszéljünk is a személyes interjúkról, hogyan készüljön erre egy fiatal, vagy bárki, aki esetleg szeretne munkát váltani, vagy most keres állást.
Nagyon fontos az interjúra, amikor készülünk, hogy átgondoljuk, hogy hova megyünk interjúzni. Jó, ha képbe vagyunk a céggel kapcsolatban, a munka lehetőséggel kapcsolatban, legyenek kérdéseink, legyenek információink és kérdéseink a cégről, illetve a munkával kapcsolatban. A másik, ami nagyon fontos, hogy tudatosan készüljünk arra, hogy mit akarunk elmondani. Itt nem arról van szó, hogy be kell magolni egy önéletrajzot, hanem át kell gondolni azt, hogy mi az, ami fontos lehet az adott szervezet szempontjából, vagy az adott munkáltató szempontjából, és mi az, ami nem. Illetve a saját céljainkkal legyünk tisztában. Ezt nem győzöm eleget hangsúlyozni, akár önéletrajzról, akár álláskeresés első fázisáról, akár interjúról van szó. Azt kell mondjam, hogy még a mai helyzetben sem kell abba belelovalni magunkat, hogy mindenáron mindenhol meg kell feleljünk, mert nem biztos, hogy az a munkahely az a jelöltnek való munkahely. Önmagát kell adni a jelöltnek, önmagáról kell beszélni hitelesen, őszintén, a problémáit is feltárva, vagy a hiányosságait, ha esetleg egy-egy munkakörrel kapcsolatban van ilyen relevancia, de soha nem szabad valótlant állítani, mert csak egyetlen egy olyan dolgot megtapasztal az interjúztató, ami nem feltétlen igaz, vagy enyhe túlzás van benne, abban a pillanatban ugye kétségbe tudja vonni az egész információt, amit ott hall. Legyenek referenciák megjelölve, ha már volt előtte munkahelye az illetőnek. Legyenek olyan tapasztalatok a fejben, ami az adott munkakörrel, amit pályázik kapcsolatban már megvolt, illetve hogy hogyan oldott meg helyzeteket. Nagyon sok esetben szituációs interjút készítünk, vagyis ez egy olyan helyzetbe való beleillesztése a jelölteknek, amikor el kell mondani, hogy egy adott szituációban hogy reagált, mit csinált, hogyan oldott egy konfliktust, hogyan oldott meg egy problémás helyzetet. Tehát itt azért sokkal többről van szó, mint arról, hogy beszéljen az önéletrajzáról. Tehát ezeket a helyzeteket kell átgondolni, mielőtt interjúra megy. Nem kötelező már az öltöny, a kendő, illetve a kis kosztüm, azért ezt is látni kell, és beszéljünk egy picit erről is, mert nem jó az, hogyha nem kényelmesen, nem komfortosan megyünk interjúra, vagy bármelyik fél feszengott az alul- vagy túlöltözöttség miatt, hanem inkább az a fontos, hogy egy olyan hétköznapi, de mégis normális és elegáns öltözetbe menjünk, amiben jól érezzük magunkat. Illetve nagyon fontos az is, hogy hogy viselkedünk az interjú, mennyire érkezünk pontosan, hogyan kommunikálunk. Ez mind része egyébként az interjúnak, és erre lehet tudatosan készülni. Ugyanakkor, ha valaki introvertált típus, ne akarja azt megjátszani, hogy nem az, mert az neki nem lesz jó. Tehát vannak tipikus helyzetek, amiben egy introvertált munkavállaló jól érzi magát, vagy nem. Ezért mondom, hogy neki sem biztos, hogy jó, hogyha belekerül egy olyan helyzetbe, ahol kommunikálni kell, mert abban nem fogja jól érezni magát. De számtalan példát tudnék hozni egyébként a mindennapokból, és szívesen teszek is, ha van ilyen jellegű kérés, de az a lényeg, hogy készüljünk tudatosan, de ez a tudatosság, ez az őszinteség, egyenesség, hitelesség hármas elvárásrendben valósuljon meg.
Adottságok és elvárások mind a munkavállaló, mind a munkaadó oldaláról megvannak, és az imént említetted, hogy esetleg mondasz nekünk konkrét példákat a gyakorlatból, amelyekkel találkoztál, vagy hallottál róla.
Az egyik legérdekesebb, illetve legjellemzőbb példa az, hogy a jelöltek beleírják az önéletrajzukba, hogy például ők jól beszélnek angolul, legalább középszinten vagy folyékonyan. És volt egy olyan fiatal ember, aki eljött az interjúra, és amikor átváltottunk az angol nyelvre, közölte, hogy ő egyébként meg se tud szólalni, de tanácsolták neki, hogy írja bele, mert akkor nagyobb eséllyel hívják be interjúra. Csak hát az az igazság, hogy amikor valaki egy ilyet beleír az önéletrajzba, és kiderül, hogy nem igaz, már pedig ez ki fog derülni, mert minden esetben, ha angol nyelv elvárásként jelentkezik a pozíciónál, akkor átváltunk angol nyelvű interjúra. váratlanul, hogy minél jobban lássuk, hogy mennyire tudja az élő nyelvet használni, akkor ez azonnal ki fog derülni. Egyébként is azt gondolom, hogy az őszinteség, hitelesség, ahogy mondtam, is nagyon fontos, de ezek meg ráadásul olyan mérhető és kézzelfogható kompetenciák, a nyelvtudás, az informatikai készségek, vagy esetleg egy műszaki rajzolvasási készség, amit akár azonnal az interjúztató is meg tud bizonyosodni róla, hogy létező tulajdonság, kompetencia vagy sem. És egy másik érdekes példa pedig ez a munkáltató részéről volt érdekes, mert egy olyan mérnök fiatalt, aki kifejezetten a kézzelfogható eredményeket szereti, és a mérnöki munkában szeret elmélyülni, rá akart venni arra, hogy sales tevékenységet folytasson. És azért van a mérnököknek az a típusa, aki jobban szeret rajzolni, és a kézzelfogható eredményt látni, mint kommunikálni, sőt, inkább ez a jellemző, és hát innentől kezdve nem is érezte jól magát a jelölt abban a munkakörben, mert nem neki való volt. Tehát ezekre mindig oda kell figyelni, és én hiszem és vallom, és minden egyes alkalommal, amikor ilyen témákról beszélünk, el szoktam mondani, hogy nincs olyan, hogy rossz vagy jó munkahely, vagy rossz vagy jó jelölt, tehát nem kategorizálunk, egyszerűen valaki oda illeszthető-e abba a munkakörnyezetbe, abba a munkakörbe, vagy nem, illetve a munkáltatónak is látni kell azt, hogy nem minden áron kell valakit felvenni, mert annak mindig fluktuáció a vége, és az neki a legrosszabb a munkáltatónak, hanem azt az embert kell oda megtalálni, még egy picit több idő és ráfordítás is, aki odavaló. Megmondom őszintén, hogy vannak esetek, amikor kifejezetten nem jó, hogy csak egy embert hallgatnak meg a munkáltatók, főleg, ha nincs tapasztalat a pozícióknak a betöltésében, vagy ezekben a toborzási folyamatokban, mert sokszor van pont ebből a melléfogás, hogy hirtelen döntenek impulzusok alapján, és nem pedig egy tudatos toborzási folyamat mentén.
És még itt a munkavállalókra visszatérve, ugye korábbi műsorunkban arról is beszéltünk, hogy azok a szempontok is változtak az elmúlt időszakban, ami alapján akár különböző generációkról is szólva választanak, döntenek, keresnek az emberek munkát. Egy picit, ha összefoglalóan most szólnál erről.
Ez megint egy nagyon érdekes és összetett kérdés. Ugye az mindig attól függ az álláskeresés motivációja, hogy éppen milyen szintről, milyen életfázisban, milyen helyzetben vagyunk. Ugye vannak azok a kényszerszülte álláskeresési folyamatok, amikor valaki elveszíti a munkáját. Sajnos most vannak ilyen tendenciák, és itt nem arról van szó, hogy valaki gyengébb vagy kompetenciákkal bír, hanem egyszerűen van egy helyzet, van egy gazdasági helyzet egy szervezet életében, és meg kell lépni ezeket a lépéseket. Számtalan elv mentén döntenek, de most nem is ez a kérdés, de ez egy kényszer adta lehetőség, amikor valakinek muszáj állást keresnie. Ilyenkor azért a legfontosabb szempont mindig a munkavállalók részéről, hogy minél rövidebb időn belül tudják pótolni a kieső keresetüket, hiszen ez a mai nap is az anyagi motiváció az benne van az életünkben. Ilyenkor is óvaintem a fiatalokat, illetve a jelölteket attól, hogy mindent vállaljanak el. Legyen 2-3 olyan ajánlat, amit megnéznek, és utána döntsenek, de nem jó az, hogyha kényszerszülte helyzetben kell hosszú időn keresztül vergődni, hogy most mi az, ami jó, mi az, ami nem. Tehát, hogyha van egy jó lehetőség ilyen esetben, akkor azért el kell fogadni, mert fordulhat, hogy egy fél évig nem lesz utána még egy. Tehát így az se jó, ha túl sokat vár, meg az se jó, hogyha hirtelen dönt egy adott helyzetben. A másik és jobbik verzió, amikor ugye valamilyen motiváció miatt dönt a jelölt az álláskeresés mellett, ez lehet például egy olyan, hogy szeretne egy más típusú munkahelyet, más munkakörnyezetet, szeretné azt látni, hogy milyen terméket tud előállítani, azonosulni azzal a termékkel, szolgáltatással, esetleg egy zöldmezős vagy barnamezős beruházás kötelékébe dolgozni, és ahogy látod, ez mind olyan motiváció, ami inkább a termékhez, szolgáltatáshoz, illetve a magához, a munkáltatói kultúrához, szervezeti kultúrához köthető. És ilyen esetekben az anyagi motiváció a legkevésbé fontos, azt kell mondjam. Egyébként van egy ilyen mondásunk összességében, hogy mindig egy munkahelyet választunk, és egy főnököt hagyunk ott. Mert hogy a motivációnak van egy negatív része is, amikor mindenáron meg akarunk szabadulni egy rossz munkahely környezettől, egy számunkra nem kedvező vezetőtől, és ezért keres a jelölt munkát. Tehát, hogy ez a motiváció is lehet kettős, lehet egyfajta pozitív irányú motiváció, egyébként én annak örülök, amikor így jönnek be a jelöltek, hogy tudják, hogy mit akarnak, vagy tudjuk őket segíteni abban, hogy megtalálják, hogy mit akarnak, és van az a negatív motiváció, amikor viszont valami ellen akarnak dönteni, le akarnak minden áron menni az adott szervezetből, de még nem tudják, hogy hova. Ilyenkor meg még jelentősebb az a szerep, amit a tanácsadó magáével kell, hogy tegyen, hogy támogassuk abban a folyamatban a jelöltet, hogy megtalálja a saját útját. És ahogy mondtam, a harmadik ok az anyagi motiváció. Ez azért veszélyes, és ez főleg a munkáltatóknak, az új jövendőbeli munkáltatóknak, mert elég gyakran előfordul sajnos, hogy a jelenlegi cég, akit el akar egyébként hagyni a munkavállaló, ráígér 10-20-50 ezer forintot a fizetése, és akkor mégis marad, és az egész toborzási folyamat megy a kukába, mert végül nem lesz eredményes. Tehát ez az anyagi motiváció, ez ami a legnehezebb egyébként a toborzás szempontjából.
És itt korábban említetted, hogy nagyon meghatározó az első munkahely, hogyha még itt visszagondolunk a fiatal pályakezdőkre, akkor őket hogy látjátok a munkaerőpiacon, az ő igényeiket, rugalmasabbak-e, vagy mik az ők elvárásaik?
Ez a fiatal generáció téma, ez mindenkinek nagyon benne van most a gondolatvilágában. Ugye egyrészt azért, mert most már ők képezik a munkaerőpiac alapját. Mi 50 pluszosok már kifele megyünk lassan a munkaerőpiacról, amíg ha nehezen is veszük tudomásul néha. Viszont ugye a fiatal generáció a mostani 25-től 35 éves korosztályig a munkaerőpiac alapja, a bázisa, a fejleszthető jövő. És nagyon fontos, hogy hogy gondolkodnak. És ő nekik egyébként nagyon fontos a feladat. Nagyon fontos egyébként a környezettudatosság, nagyon fontos az, hogy legyen work-life balance, tehát hogy megtalálják azt az egyensúlyt az életükben, ami azt jelenti, hogy nem halok bele a munkába, de azért megcsinálom a feladataimat, és ugye ez lényegesebb, másabb, mint az 50-es generációnak a gondolkodásmódja, vagy akár az 50 pluszosok, tehát a jelenlegi 60-70-es éveiben járó gondolkodásmódja, hiszen ha megnézzük a szüleink gondolkodásmódját, ott csak a munka teremtett értéket. A fiatalok viszont teljesen okosan és jól kezelve ezt a helyzetet, nekik a pihenés is érték, és a saját életük is érték. És szerintem ezt tanulnunk kell tőlük. Ugyanúgy tanulnunk kell tőlük a modern eszközöknek, a modern gondolkodásnak, a rugalmasságnak az elsajátítását, azokat a kreatív gondolatokat és megoldásokat, amiket ők belevisznek a mindennapokba. Szerintem ez mind olyan tendencia, amit igenis tanulni kell tőlük, és hozzá kell tegyem azt is, hogy bár tudom, hogy nagyon sokan a fejüket fogják majd ettől a gondolattól, de én nem látom azt bennük, amit nagyon sokan, hogy kevésbé motiváltak, kényelmesebbek, vagy esetleg, ne adj Isten, nem nagyon szeretnének dolgozni hosszú távon sehol. Persze biztos, hogy van ilyen egyébként a fiatalok között, de merem állítani, hogy az idősebb korosztályban is mindig megvolt az 1-2-10 ember, aki azért a munkát mindig a könnyebbik végéről fogta meg. De ezek a negatív tendenciák, amivel jellemzik őket, szerintem nagyon nem igazak. Másképp kell őket motiválni, másképp kell velük kommunikálni, szeretik azt, hogyha idősebb is a vezetőjük, de az ugyanúgy tudja az eszközöket használni, érti, akár egy informatikai eszközt, akár egy social media felületet ugyanúgy tud használni, mint ők, és teljesen más világban mozognak, sokkal gyorsabb az ő világuk, pörgősebb, másképp kell őket megfogni, mint egy 50 pluszos munkavállalót.
És természetesen sokat tudnak tanulni, ugye, azoktól, akik már több éve, akár évtizede végzik azokat a munkákat, és érdeklődőnek, nyitottnak kell lenni mindenkinek ilyen szempontból, azért úgy lehet tanulni, fejlődni.
Mindenképpen, tehát itt mind a két korosztálynak közelíteni kell egymáshoz, és azt kell mondjam viszont, hogy ez tipikusan az a helyzet a munkavilágában, amikor a korral nem feltétlenül kell, hogy együtt járjon a tisztelet. Tehát, hogyha egy fiatal többet tud egy idősnél, akkor az idős ne várja el azt, hogy őt minden áron tiszteljék. Neki fel kell fejlődni az idősebbnek is arra a szintre, hogy igazán értékelhető legyen a fiatalok számára is az ő tudása. Ugyanakkor viszont vannak olyan helyzetek és olyan tapasztalati tudás az idősebbekben, amit viszont, hogyha jól tud átadni, akkor igenis a fiatalok csüngeni fognak rajta, és tanulni fognak tőle, és meg fogja kapni ezt a tiszteletet. Tehát ugye ez egy teljesen más világ már, mint amiben mondjuk mi fiatalként elindultunk dolgozni. Az egész helyzetnek viszont az kell, hogy legyen a konklúziója, hogy nem szabad senkit elítélni azért, mert ő idős vagy fiatal, nem ez alapján kell meghatározni, hanem az, hogy mennyire tudnak együtt dolgozni, mennyire akarnak együtt dolgozni, megvan-e ez a kölcsönös együttműködési készség és tisztelet, amivel előre tudják vinni a közös munkát. Szerintem szerintem ez egy alap minden munkahelyen.
És a mindennapi életben is ugye természetesen a tisztelet az nagyon fontos. És még itt említetted azokat az eszközöket, vagy azokat a felületeket érintőlegesen, amelyeken akár egy munkakeresés, vagy akár ugye a mindennapi munka történik, hogyha ezt egy picit részletesebben még kifejtenéd itt beszélgetésünk végéhez közeledve.
Ebben is nagyon sokat változott a piac, illetve a munkaerőpiaci és megjelenési formák. A korábbi nyomtatott hirdetésekhez képest most már szinte minden az online térbe terelődik át, és social media felületeken, vagy esetleg különböző hirdetési portálokon jelennek meg az álláshirdetések, azokra tudnak a jelentkezők pályázni, szintén online módon. Tehát a teljes értékelési rendszer is egyébként sok esetben már egy informatikai háttér tudással megtámogatott folyamatként zajlik le, és azt kell mondjam, hogy sokkal gyorsabb is egyébként az egész folyamat, mint mondjuk a nyomtatott levélembe érkezett annak idején, levélembe érkezett önéletrajzokat papíron átlapozgatni. Ugye sok portálba be van építve keresőmotor, automatikusan kidobja a hozzáilleszkedő pozíciókat, amire pályázni lehet, ugyanúgy értékeli a jelölteket a munkáltató felé, hogy ők mennyire felelnek meg az adott kiírásnak. Tehát meg van támogatva elég erősen informatikai háttérrel az egész folyamat, és ahogy mondtam is, a social media felületek leggyakrabban a legalkalmasabbak arra, hogy gyorsan és hatékonyan tudjunk munkavállalókat betoborozni, vagy a személyes jelenlét, tehát az még mindig fontos, hogy esetleg egy-egy, főleg a fizikai munkavállalóknál, hogy egy-egy toborzó napot tartani, és oda behívni interjúra embereket, tehát ez viszont a másik lehetőség. Ugye a mi szakmánk, a tanácsadók szakmája egy picit másabb, mert mi főként direkt megkeresésekkel dolgozunk, ide nem nagyon lehet bejelentkezni, illetve lehet, csak nem feltétlen az a, tehát a mi feladatunk nem feltétlen az, hogy a munkavállalóknak keressünk munkahelyet, hanem a munkáltatóknak kell megtalálnunk a megfelelő embert. Tehát ilyen szempontból másabb a működés, de a leggyakrabban használt munkáltatói toborzó eszköz az online felület.
Mostani beszélgetésünket milyen záró gondolattal erősítenéd még meg itt a témához kapcsolódóan?
Ahogy ezt már korábban is mondtam, az egész munkaerőpiac változóban van. Ez egy dinamikusan fejlődő változó piac, akár a technikai részét, toborzási csatornákat, vagy akár a tudás, a kompetencia részét, az értékteremtő részét is tekintve dinamikusan változik. Ami viszont örök, és szerintem nagyon fontos továbbra is, az, amit már a beszélgetés közben is említettem, ez a hitelesség, őszinteség, ami az egészet meg kell, hogy határozza. Ezt például nem biztos, hogy egy mesterséges intelligencia tudja majd mérni a jövőben. Tehát az ember jelenléte szerintem ezekből a folyamatokból nehezen lesz kizárható, és nehezen lesz teljesen automatizálható. Pontosan amiatt, mert vannak olyan kérdések, amiket csak mi emberek látunk a másikon, hogy vajon hogy reagálnak a jelöltek rá, vagy a munkáltató hogy reagál egy jelölt kérdésére. De ahogy mondtam, ez a témakör, ez a hitelesség, őszinteség témakör, ez nagyon fontos, és a hitelesség ott is meg kell, hogy nyilvánuljon, amikor egy jelölt mondjuk valamire a szavát adja, vagy egy munkáltató. Tehát amikor arról beszélünk, hogy van egy ajánlat, amit a jelölt elfogadott, ha abból visszakozik, az már annyira nem hiteles, és ennek mindig nyoma van. Tehát ezektől a lépésektől óva intem ezeket a jelölteket. És amit nagyon fontos még látni, ebben a gyorsan változó világban és a gyorsan változó környezetben, hogy magunkat kell folyamatosan fejleszteni. Legyünk mi szervezet, vagy legyünk mi munkavállaló, bármelyik oldalról is nézzük ezt a területet, én azt gondolom, hogy a folyamatos fejlődés, a folyamatos tanulás, az új kompetenciák elsajátítása nagyon fontos lesz a jövőben is, és ehhez kívánok mindenkinek sok sikert és kitartást.
A hallgatóink nevében is köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt voltál most, és megosztottad velünk ezeket a gondolatokat. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kis Krisztina HR szakértővel, a miskolci székhelyű és jobb személyzeti tanácsadó cég tulajdonosával beszélgettünk.